A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Hát nem ez jönne most.
Nem, mi?
Nem, most akkor ezt egy kicsit lehúzom. És kimaradt ugye az a jó kis gumizene, ami ilyenkor kellett volna, hogy legyen.
Akkor most egy darabig ez lesz a gumi.
Nem, nem, nem.
Jó reggelt
már át is fogjuk szépen, variálni ezt az egészet, és akkor minden rendben lesz. Okay. Szóval, hétfő van.
Hétfő van, és nagyon jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, július 22-e van. Igen, a hétfő reggelt már vagy háromszor is elmondtuk, és fél hét múlt 2 perccel itt van Kántor Endre, hosszú szünet és szabadság után. Igen, már hiányoltak a hallgatók, mi próbáltunk itt zeneileg a nyomódba eredni, de természetesen
ja, hát persze,
fényévi távolsággal tudtuk meg közelíteni, vagy inkább lemaradni a te zenei szerkesztésedtől, úgyhogy aki szereti ezt a stílust, az most örülhet. Hogy, hát az Ede stílus, tehát nem azt mondom, hogy valami, de nem mondanám, hogy a country Ede, meg ilyenek, tudod.
Ez, igen, nem, abszolút.
Hanem azt, ahogy te összerakod a zenéket, az most így lesz egy darabig. Elérhetőséget is mondok, 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám ez, és lehet, hogy az ismétlésre szegény hallgató azt hitte, hogy itt van az Ács Gábor, és tud neki segíteni, mert szombaton írt,
de nem,
hogy ott ragadtak London Lutonban az IT leállás miatt, és hogy akkor hogyan tovább. Hát ez egy pokol volt ez a pénteki történet. És hát még vannak utózöngéi természetesen, és majd mi is fogunk róla még pár szót ejteni. Azt mondja, hogy jó reggelt, kartársak, majd kicsit később indul a nap, de majd jelentkezem a szokásos útvonalról. Ennyit ért nekünk D-kartárs, úgyhogy semmilyen egyéb információnk nincs az utakról. És van még egy mérnök úr írt nekünk, az elmúlt héten a svájci hegyekben barangolva, sajnos nem tudtalak titeket hallgatni, de már a hazai GDP-t gyarapítom. Nagyszerű, örülünk neki. Reméljük, hogy még esetleg lesz egy kis pihenés így a nyár hátralévő részében. Na, hát akkor várunk üzeneteket utakról, bárhonnan. Én egy kicsit erősebb forgalmat tapasztaltam, pedig előbb indultam el, és a hegy alján, meg hogy végig az Erzsébet hídon olyan fogós.
Én is azt láttam egyébként, igen.
Igen, tehát nem mondom, hogy erős, de akkor a reggeli órákhoz, és ezt már 6 óra előtt értem oda a jócskán, nekem erősnek tűnt, úgyhogy írjatok, hogyha tapasztaltok valami hasonlót. Na, és akkor milyen volt a pihír? Jó volt? Rendben volt?
Igen, nagyon kellemes családi nyaraláson vettem részt, az éppen ecseteltem, hogy ez hogy néz ki. Jó, hogy az ember kicsit kiszakad. Az a jó, hogy legalább 10-15 fokot néha sikerült letagadni, abban az irányba mentem, ahol nem az volt.
Na, az jó, az jó.
Ez nagyon pozitív, igen, ez a része.
Ez egy nagy trendnek kezd látszani, nézd,
akkor a
Facebookot.
Akkor a trend, hogy még drágább is.
És még drágább is, mint lefelé menni.
Igen.
Hogy nem akarok tippelni, minden harmadik vagy ötödik, nagyon sok ismerősöm posztolgat, például Norvégia nagyon nagyot ment most ebben a szezonban, ahogy néztem, de Németország
hát
is, ahol
te Tirol, meg a magas hegyek Ausztriában az megfizethetetlen kezd lenni. És azt néztem, hogy mind programkínálatban, mind szolgáltatásban elképesztő, amit oda tettek. Már évek óta ugye folyik ez a trend, és hát gyakorlatilag
Hát igen, hogyha jól akarod érezni majd, és mindenki használni, az nagyon-nagyon zsebbenyúlós történet. Hát igen, ez nagy baj, hogy minden így ennyire drágul. Na jó, hát akkor a lényeg az, hogy azért kipihented magad, vagy most pihened ki a családi pihenést, mert olyan is van.
Igen, így van, most fogom ezen a héten kipihenni a családi pihenést munkával, és nagy lendülettel és lelkesedéssel próbálok mindent megtenni.
Jó, akkor viszont meg is köszöntjük a névnaposokat.
Így van, legyen ez.
Magdolna névnap van ma. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, a Magdalénákat, a Magdókat is, vagy a Magdákat, mind önálló névnap, nem csak a becenevei a Magdolnának. Verénák, Veriták, Platónok, Levendulák is ünnepelnek, Lenkék például, és Lipótok. Így van. Évfordulók
nagyon
közül...
érdekes évfordulók vannak. Ugye a legfontosabb az a Hunyadi diadal, a Nándorfehérvári diadal. Második Mehmed szultán vezette török haderő felett. Ez egyébként ma, illetve tegnapi nap, 1456, talán mindenki emlékszik, és ma van ezért a Nándorfehérvári diadal emléknapja, ami viszont szerintem sokkal kevésbé ismert, vagy
a
lehet, hogy nem figyeltünk.
Esetet, nem?
nem, mondd azt.
Hát az egyik, ugye, mert általában az van a köztudatban, hogy a déli harang szó az a Nándorfehérvári diadal miatt egy ilyen dicsőítő
azon a köztudatban.
Azon a köztudatban, de az már korábban egy pápai rendeletben harmadik Kallixtusz által írásba foglaltatott, hogy próbálom idézni szó szerint, jel adassék minden hívőnek, hogy imáikkal segítsék azokat, akik a török ellen harcolnak. Tehát egy ilyen összefogásra felhívó jelként tervezte meg, vagy hozta rendeletbe Kallixtusz pápa, és hát utána ugye ez átváltott azzá, hogy az lett a mondás, hogy ez a Nándorfehérvári diadal miatt lett így, és azt ünnepeljük ezzel, de ez már azért korábban egy ilyen összefogásra felhívó jelként szolgált. Általában azért is, mert ugye a muszlimok azok nagy hanggal ugye a szólították imára a hívő muszlimokat és az iszlám vallás híveit, és ezért valamit a kereszténység is akart mutatni, hogy lelkesítsen, mozgósítson, és ez volt a déli harangszó.
Igen. Na, amit akartam én mondani viszont, ez a 1132-es évforduló, második Béla magyar király serege a Sajó mellett legyőzte Boriszt. Az országba lengyel sereggel betört trónkövetelőt. Borisz a trónkövetelő, egy nagyon érdekes karakter. Könyves Kálmán király el nem ismert fiáról van szó, és több forrás, különböző írásjel hozza a nevét. Egyes forrásokban francia ortográfiával Boricsnak írják, de ott a C az S hangot jelöli egyébként, úgyhogy így is jó. Állítólag ő Kijevben született annak idején. Volt Eufémia, aki a Vladimir Monomach kijevi nagyfejedelem lánya volt, Könyves Kálmán második felesége, de azt mondta a krónika, hogy házasságtöréssel vádolta és eltaszította magától, és nem ismerte el a Boriszt, aki viszont magát Árpádházi hercegnek tartotta, és ő volt konkrétan a leg legmakacsabb és legelszántabb trónkövetelő a magyar történelemben. Három magyar király, második István, második Béla és második Géza ellenében is megkísérelte megszerezni a magyar trónt, és a cél eléréséhez minden valamennyi szomszédos uralkodó segítségét megpróbálta igénybe venni. Tehát Boris nem nyugodott.
Nem.
Nem sikerült neki, mert valahol meghalt az egyik ilyen ütközetnél, de hogy ő azért nagyon
mindent
próbálkozott.
Mindent feltett egy lapra, ezek szerint.
Ez több lapja volt.
Több lapja igen. volt, felhasználva nekiugrott az, a regnáló uralkodónak, de nem sikerült igen. akkor ezek szerint helyet váltani.
Igen, így van.
1972-t idézzük még fel ezt a napot, a szovjet Venyera 8 szonda eléri a Vénusz felszínét, és mérési adatokat közvetít, hogyha jól láttam.
Ja, Heurikem, amit beszélünk egy picit erről, egy pár hír van, a legutóbbi az, hogy most már egyre többet kapargatják azt, hogy hát életre utaló jeleket találnak a Vénuszon, és most volt a minap az egyik legfontosabb ilyen hír ezzel kapcsolatban, úgyhogy majd a Vénusszal foglalkozunk később. Na nézzük a híres születésnaposokat.
Markos György Karint, gyűrűs magyar humoristát köszöntjük innen nagy szeretettel. Willem Dafoe, amerikai színész is ma ünnepel. Hány éves ő? 45, 60, 70... Nem, 69. Ezt rád bízom, az Versi
születésük.
Rhys Ivens.
Vagy Rice, de ez nehéz, mert Versi, hát úgyhogy a Versiek azok, igen, az nehéz. Igen.
Születésű brit színész.
Biztos ismerős a karakter.
Igen, rákattintottam, úgy már igen, a név az elég kacifántos volt, és ott nem jött be. Selena Gomez, az ő megvan. Amerikai színésznő, énekesnő.
Hát rengeteg mindenben, ugye a leginkább a Sztárom a páromban volt, az volt a legpopulárisabb film, abban volt a Hugh Grantnek a
az
a Notting Hill, igen, az ilyen lakótársa, barátja, haverja. Úgyhogy...
Jó, és hát ahogy arról megemlékeztünk, hogy a Nándorfehérvári Diadal emléknapja a mai, ami ugye... Igen,
Így van. 1456. Erre mindenki emlékszik.
Ezt meg az aranybullát, azt szerintem mindenki tudta egy kettesért történelemből, hogyha a többi évszám esetleg nehezebb
is meg. Akkor zenéljünk egyet, és akkor utána jövünk vissza, megnézzük, hogy mit írnak a lapok.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy mit írnak a lapok, és hogy hol tartunk most. Hát ugye a legfontosabb az a Joe Biden visszalépés, az elnök jelöltségtől visszalépett Joe Biden.
És egyben Kamala Harris, alelnök vasárnap este közleményében tudatta, hogy ő vállalja a jelöltséget, úgyhogy... Ez egy érdekes felállás lesz, ugye, mert az utóbbi időben az jött ki, vagy olyan mérések voltak, hogy Kamala Harris elfogadottsága nem annyira erős, és ezért több jelölt és aspiráns is volt. Hát nem tudom.
Hát nagyon érdekes a sztori. Minden esetre most az van, hogy egész komolyan elkezdték. Pont kint van egy nagy német delegáció az Egyesült Államokban, és ott is ugye Olaf Scholz is kifejezte a köszönetét többek között Joe Bidennek, és ugye emlékeztetnek arra, hogy a demokrata vonal az jobban tetszene a mostani német vezetésnek, tehát Európa szempontjából is egy érdekes, fontos dolog az, ami most történik. Nagyon nagy szerencse éppen, hogy azt tudom mondani, hogy holnap jön ide be a stúdióba Dobozi István.
Igen, ez
a Világbank volt vezető
lesz.
Közgazdásza. Megbeszéltük már korábban, de hát mindennél aktuálisabb lett a beszélgetésünk, úgyhogy 8-tól Dobozi Istvánnal beszélgetünk itt bent élőben a stúdióban, és hát akkor kicsit jobban ki tudjuk vesézni azt, hogy egyáltalán kik, mert most ugye az van, hogy az augusztusi hivatalos nevezési ülés előtt történt ez, ami azt jelenti, hogy bár megjelölte Biden Kamala Harris-t, mint utódját, ugye hivatalosan nincsen jelölve amerikai elnöknek, bármint hogy elnök aha. indulónak, és még van rajta kívül kettő olyan erős demokrata jelölt, akit esetleg lehet rajta kívül jelölni. Most, hogy ez pontosan mi fog történni, az biztos, hogy ilyen a történelmében az Egyesült Államoknak nem volt, hogy 3 hónappal lényegében a választások előtt, és így a kampánynak a nagy hajrájában történjen ilyen visszalépés. Minden esetre most nagyon gyorsan azon kell lenni, hogy átalakít, hát először is kitalálni, hogy ki lesz az, akit indítanak a demokraták.
Hát igen, és őt felépítgetni meg. Én nem is tudom.
Nehéz,
erre volt az ugye, hogy egy telefonost csináltunk Dobozi Istvánnal a múlt héten, ugye a Trump elnök elleni merénylet kapcsán váltottunk pár szót, és hát gyakorlatilag nagyon röviden is tömören annyit mondott, hogy Trump győzött. Úgyhogy ennek a hátterét
hát
majd még most...
volt a vita, a tévés vita.
Az nagyon, ebből jól jött ki, ebből a merénylet kísérletből egyértelműen, mert ugye ez kicsit így heroizálja
őt. Mondjuk a mind meghalunk érzést ez erősítette, hogy utána az emberek elkezdték, akik szaportálják Trumpot, vagy akik támogatják, elkezdték hordani a fülükön ezt a hát tapaszt. Tehát így konkrétan az agyhalál szín.
Minősítette. Szóval... És az meg a privát véleményem, de arról is majd beszélgetünk, mert pár szót azért Istvánnal is váltottunk, majd bővebben is kérdezzük. Ez a J.D. Vance, aki csak úgy felbukkant, ugye ez az Ohio-i szenátor, és az akiről szóló filmet én meg is néztem, és ott aztán teljesen az volt, az, vagy az lett az álláspontom, hogy a pacák egy eszméletlen jól eladható történet az amerikai választóknak, és azért mondom így, mert nem is feltétlenül csak a republikánusoknak. Szóval ez egy nagyon izgalmas finise lesz így az elnök választásnak. Hát majd meglátjuk, hogy ki lesz pontosan a befutó a demokrata elnök jelölt. Ez olyan sok idő nincs már hátra, hogy eldőjék.
A BBC is megírta, ugye, hogy vasárnap reggel hozta meg a végső döntést Biden, és hát sok minden van még nyilván a hírekben, de ez talán a legfontosabb, és erről még sokat fogunk beszélni, de azt hiszem elszaladt az időnk, úgyhogy meg kell néznünk, hogy mi volt a tőzsdén.
Oh. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Hát kezdjük azzal, ami majd a fő témánk lesz nem sokára. Ugye ez a lényegében a világszerte fennakadásokat okozó informatikai probléma a tőzsdéket is megrengette. Ugye már pénteken a nagyvállalatoknak a működését akadályozta az Egyesült Államoktól Ázsiáig terjedően az, hogy online szolgáltatás meghibásodás történt. Ugye eredetileg azt lehetett hinni, hogy a Microsoftnak a frissítése áll a dolog mögött, de a CrowdStrike frissítés volt az, egy pénteki frissítés ennek a kiberbiztonsági cégnek, és ez világszerte hatással volt a repülőterekre, nagy cégekre, tőzsdei szolgáltatókra, nagyon sok mindenkire, és rögtön a Microsoft árfolyama egy 3%-os mínuszban várta a nyitást, ugye, miután erről számoltak be. Hát a CrowdStrike az meg összeomlott.
Igen.
Közben ugye volt egy olyan hír is, hogy benfentesek pont a rosszul sikerült frissítés előtt értékesítették a pakjuk egy részét a CrowdStrike-nál, és hogy ez hogy lehet, de hogyha az ember egy kicsit jobban elolvassa, akkor kiderül, hogy már hónapokkal ezelőtt befogadott eladási tervek élesedtek, és ezek a részvények töredékét adták csak. Tehát teljesen egymástól független dolog, nem tudhatták, hogy
hát meg nagyon
történik.
Furcsa lenne, most gondolod el, hogy a benfentes elkezd eladni, mert van egy nagyon szar frissítés, és ennek jön a release, össze fog dőlni a fél világ, és megáll azért, adjunk el, ezt nem fogjuk túlélni. Tehát azért ez nincs meg ez a kép.
Igen. Nem úgy tűnt egyébként. Igen. Tehát fura volt hirtelen, hogy hoppá, hogy lehet,
igen,
hogy ja, tudtak arról, hogy...
Persze.
Na mindegy, szóval nem tudtak róla
az
nyilván.
Az egybeesés miatt ugye ez egy furi dolog.
És akkor az Biden visszalépés tenni, az, ami van.
Elég sok helyütt az jött, ugye, hogy hú, a tőzsdéket hogy megrengette. Igen, de eleve nem jó bőrben kapta el a tőzsdéket. Tehát ezért előtte volt egy pár nap masszív, konkrétan az előtte lévő napon egy eladási hullám, úgyhogy erre jött rá. Ilyenkor ugye a befektetők már rémüldöznek mindentől, tehát voltak itt rossz kínai GDP adatok, meg fenyegetőzés, meg Trump bemondta, hogy Taiwan fizessen a védelemért, meg Biden, hogy a kínai importra további adókat vett ki, tehát már csomó minden aggasztotta, nyomasztotta a befektetőket, erre jött ez rá, úgyhogy ez nyilván nem hiányzott senkinek.
Ja, volt még egy érdekes hír, ez pénteken jelent meg szintén, de ugye azt nem tudtuk lereagálni így a stúdióból. A Netflixnek nagyon bejöttek ez a jelszó megosztás elleni lépések, amiket csinált. Egy meglepetés adatokkal jött ki, 8 millióval bővült a második negyed évben az előfizetők száma, miután ugye lépéseket tett a jelszó megosztással szemben, illetve komoly népszerű műsorokat adott ki, és ez a meredek növekedés, ez bőven meghaladta az 5 milliós elemzői konszenzust, úgyhogy jó számokkal jött elő a Netflix, tehát ez is segíthet neki. Szóval, hogy nem egy unalmas hét ez. Igen,
hát ezért is vettük előre ezt, mert itt volt izgalom. A magyar tőzsdén ez a 41 pont plusz pénteken, ami 600%-os növekedés, hát erről nem tudunk ekkora lelkesedéssel beszámolni. 72.940-en zárt az index. A vezető részvények közül a Telekom esett egy nagyobbat, 1,1%-ot 1078-ig. A MOL is 1% fölötti mínuszt hozott össze. 2846-on zárt. Az OTP emelkedni tudott 0,5%-kal 18.620-ig, és a Richter is közel 1%-kal 9.765 forintig.
Igen, Amerikában ugye, mint mondtam, nem volt jó a hangulat, 1% körüli mínuszban zártak a vezető mutatók, a NASDAQ is, az S&P 500-as 0,7, a Dow Jones 0,9%-os mínusz. A volatilitás index azonban meredeken megugrott 4%-os plusszal, úgyhogy lehet látni, hogy mi az, ami történik a piacon, tehát félelem van, és hát ugye, hogy reagálják le a Biden visszalépést, ez is egy nagyon érdekes dolog lesz majd, úgyhogy sok minden van itt a kalapban. Azért a vezető papírok közül az Nvidia-t érdemes kiemelni legnagyobb volumenben, de majdnem kicsit több, mint 2,5%-os mínuszban zárta a kereskedést, aztán a Tesla 4%-os mínusz, a Ford szintén 4%, az Intel 5,5%-os mínusz, úgyhogy voltak ott bőven, akik elég rosszul jártak. A pozitív oldalon például a Marathon Digital van, hogyha végignézem a sort, vagy a Starbucks Corporation 6,8%-os plusszal, tehát ezt lehetett látni az Egyesült Államokban.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát a nagy visszatérők napja mai, mert nem csak Kántor Endre, de Schmidt Andi is.
Igen.
Itt lesz velünk ma, hát még valószínűleg a Szabi után talán még kicsit nehezebben megy a hírösszeállítás, de mindjárt érkezik, addig megnézzük, hogy mit írnak a kedves hallgatók.
Na hát azt mindenképpen.
Azt mondja, hogy sziasztok, továbbra is van több demokrata jelölt, nem automatikus Kamala Harris indítása. Igen, ezt mondtuk, azt hiszem. Azonban 51-48-ra áll Harris Trump-a szemben, stat hibahatár közeli lemaradásban van. Harris beszéde viszont elképesztően jó volt. Kaptuk ezt.
Igen, köszönjük szépen az információt, vagy kiegészítéseket. Aztán még jött még más is.
Igen.
Ja igen, hogy Grúziát ajánlja a kedves hallgatóm, gyönyörű szépek a hegyek, és nem drága. Igen, abszolút vannak jó opciók, hogy hova lehet menni. Egy családi utazásnál azonban azt is figyelembe kell venni.
Hát négy főnek
hogy
nincs már nem drága
a egyrészt nyaralás. Úgy,
tehát, hogy ha itt emérsz a szomszédba, nem tudom, Ráckevére, szerintem akkor
én azt hiszem elhangzott a számból valamikor itt a született, hogy én azzal is boldog lettem volna, hogyha van egy hátizsák a hátamon, és elindulok, és két hétig mászkálok össze-vissza, igen. Tehát úgy meg tudom oldani nagyon jól ezeket, de minden eset tök jó volt persze. Na
itt van Andi. Itt van Andi, Andika, csak még szerelget egy kicsit, még egy fülest összetákol magának, és Andi. Szerintem most már meg is van.
Meg vagyok.
Szia, jó reggelt.
Jó reggelt.
Neked is mi minden oké? Okay? Jó volt? Pihi volt?
Én azt gondolom az Andiba, hogy akkor is velünk van, amikor nincs velünk. Igen. Mert én bekapcsolom valamelyik adót, és mindig mondja, hogy...
Ja, hogy nem, nem értettem, hogy...
A szinkron... Tök aranyosan mondja, nem tudom, megbízásából készült. Akkorákat szoktam nyeríteni ott.
A szinkron
ott.
A Direct Dub Studios megbízásából készült.
Ez az.
Nagyon jó, igen.
Hát ilyennel nem foglalkoztam.
Mi
most
van a könyvben?
Hétig.
Mi van a
Ú, azt vágtam, egy picit vágtam ki Németországban, ugye ott voltunk, vittem magammal.
Ugye ez egy hangos könyvprojekt, ugye?
Igen, ja, igen.
Hát
igen,
nagyon
igen.
Arab
romanticski novel.
Ja, nagyon jó.
Remek.
Jó.
Még mindig van 30 oldal, amit nem mondom fel, tehát nem tudom még mi a vége.
Azt hittem, hogy már
tiszta
rég megvan a vége.
Tiszta izgalomban vagyok.
Őrület.
Ja, nehéz, nehéz. Ma fura volt, hogy két hétig 9-5 nem nagyon keltem.
Igen, ez a jó érzés.
Ja, tudom,
az a felkelés, az a jó.
Az erős tud lenni, igen.
Meg egy jó kis erős hét lesz hír szempontjából is, úgyhogy kössük fel a gatyát, kapaszkodjunk, jöjjenek a hírek.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 10 perc van, és július 22-e hétfő. Hála jó Istennek beindult az élet, ugye? A hétfő, a munka, a szeretet, az öröm,
is ki, nem, tényleg is nagyon nyüzsgés. Mennek a kocsik.
Úgyhogy termeljük ebben a kánikulában is a GDP-t. Nálatok milyen idő van a lakásban? Félek megkérdezni.
Most már jó.
Most már jó, ugye?
Abba, amikor ott ma 35-40 környékén ott már semmi nem
ott semmi havott, nem segített.
Nem segített, átmenetegettek a falak is, pedig eddig ugye előfa, hátulfa, tehát egy jól árnyékolt ház, és mindig olyan jó hűvös volt belépni. Voltak napok, amikor semmi differenciát
nem
éreztél.
Igen, meg azt kell megérteni, hogy hogy működik ez a sötétítős és ja, enyhén szellőztetős rendszer. Igen. Ha nekünk az volt a baj most, hogy ugye hát mivel viharos is az idő, tehát nem az van, hogy mondjuk egy kis ablakot nyitva tudsz hagyni valahol, vagy ilyen résnyire bukóra egy párat, hát jó, bezártunk mindent, azért bedunsztolódott az egész. Tehát ugye nagy melegben, mint egy dunsztos üvegbe, és úgy léptél be, hogy konkrétan egy ilyen tepidáriumban, ja. Ez jó lesz, kiszellőztetni se nagyon lehet, de már annak örül az ember, amikor pár fokot lemegy, és ugye nem 30 fok van bent, hanem 28, de jó, abban már lehet aludni.
De tényleg egyébként kifejezetten, tehát olyan határozott és markáns különbség van pár fokkal is.
Na, mindegy, hát ez van. Most még ki kell bírni egy kicsit.
Igen.
Úgyhogy...
azt meg nem mondtuk el, hogy te vagy a Kántor Endre.
Ja, azt nem. És meg, hogy te vagy a Gede Balázs.
Igen, így van, köszönjük a hallgatókat. Elérhetőséget mondunk, mert biztos tudjátok már nagyon jól, hogy 0636 980 980, ide lehet nekünk írni. Narajos törzs hallgatón külön köszönt minket. Sziasztok, jó reggelt Balázs, welcome back Endre. Kaptuk tőle.
Köszönöm szépen.
És azt mondja, hogy engem is indíthatnának az USA elnökének a Trump elleni merénylet után, lenne annyi esélye, mint bármelyik demokrata jelöltnek.
Hát nem bizony, annyira.
Hát igen, most én sem nagyon
látom.
Amit
a hallgató is írt, az tényleg nagyon fontos, hogy a felmérések szerint ugye 1%-ponttal jobb a Harris a Trump ellen, mert hogy a Trump-Harris versenyben ugye 48 lenne Trumpnak, 46%-a lenne Harrisnek, az a demokrata szempontból 1%-ponttal jobb eredmény, mint Biden esetében, azonnal itt tartunk, de igen, van Kamala Harris mellett
hát, ugye az
más demokrata jelölt is.
Ugye az 1%-kapásból egy ilyen hiba határ, meg hát mindig ott vannak az ilyen billegők, hogy
igen, igen.
Kit hogy lehet.
Meg ez egy fontos dolog, tehát itt ugye egy afroamerikai, illetve ázsiai és női karakter, tehát ugye ez így szerintem elég erős lehet. Meglátjuk, hogy hogy tudják felépíteni, ha Kamala Harris lesz az, akit indítanak. Erről majd részletesebben holnap reggel az adásban beszélünk, 8 órától Dobozi István jön ide a stúdióba, a Világbank volt vezető közgazdásza, Amerikában élő publicista, elemző, és hát vele fogunk beszélgetni mindenről. Na, akkor nézzük, hogy mi van Budapesten.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Meg egyébként elkészült egy ilyen élhető városok listája, hogy ezt mindig megbeszéljük, hogy ez eléggé szubjektív, még akármennyire is próbálják úgy paraméterezni, hogy azért az jöjjön ki eredményként, ami az elvárt.
Hát figyelj, szubjektív, de azért elég sok jó, tehát hogy is mondjam, az Economist globális élhetőség indexéről van szó, és hogyha ha csak azt nézed, hogy már önmagában mondjuk például az olyanok, mint a Big Mac Index, vagy ugye a Barilla Index, ami egy nagyon érdekes dolog, többek között rámutat arra, hogy milyen vásárlóerő paritás van bizonyos országokban. Például egy német szupermarketben, uh-huh. vagy svéd szupermarketben, ugye a Barilla Index például azt nézi, hogy a klasszikus standard spagetti ebből a márkából az mennyibe kerül átszámítva különböző.
Hát nyilván és kedvet kaptak a Big Mac után, ugye igen, ezek azok az ételek, amit a világon nagyjából jó lesznek, igen. meg elérhető, és ebben van alapanyag, költség, energia,
megmutatja
munka,
azt, hogy körülbelül és hogy pozícionálódnak az árak.
Így van. Egy ilyen közös nevező.
És ha már az is egy picit mutat valamit, nyilván egy dologról van szó, ami nem teljesen jó, akkor egy
ilyen támpontnak, egy ilyen egyszerű, gyors felmérésnek jó. Na, hát
szerintem ennél egy kicsit erősebb az Economist. Tehát egy kicsit jobban vizsgálják ezeket a dolgokat benne. Tehát minden esetre nyilván van egy csomó ilyen lista, igen, de nekem ez az egyik olyan, amiben kicsit jobban hiszek, mondjuk így. Minden esetre a nyugat-európai városok dominálják a listát, és mindhárom dobogós helyet foglalják el az Economist globális élhetőségi indexén. Itt ugye ez valamiféle mércét próbálnak felállítani, ahogy mondtad, ez erősen szubjektív, de azt nézik például, hogy milyen a stabilitás, a kultúra, a környezet, az oktatás, egészségügyi infrastruktúra, a stabilitásnál figyelembe veszik a terrorveszélyt, lakossági sztrájkokat, oktatás egészségügy területén pedig vizsgálják az elérhetőségét a szolgáltatásoknak, a színvonalát, stb. Minden esetre a rangsorban idén 30 nyugat-európai város szerepel, a maximális 100-ból 92-es átlagpontszámot ért el, és kirajzolódik, hogy Kelet-Európa élhetőség szempontjából egyre jobban felzárkozik Nyugat-Európához, és a listában akkor nézzük az első 10 helyezett, az úgy néz ki, hogy a 9. Auckland, Új-Zéland, 9. Osaka, Japán, 7. Sydney, Ausztrália és Vancouver, Kanada, 5. Genf, Svájc, illetve Calgary Kanadából, 4. Melbourne Ausztrália, 3. Zürich Svájc, 2. Kopenhága Dánia, 1. Bécs Ausztria.
Ismét, és régóta.
És Budapest pedig előrelépő szereplő. Uh-huh. Igen.
Igen, a 32. helyre léptünk előre, ez ugye hét helyet javítottunk, és így megelőztük Belgrádot és Bukarestet és Dublint is. A legnagyobb visszaeső, hát azt talán ki is lehetne találni, kis gondolkodás után, hogy Tel Aviv a 92. helyről 112-re esett vissza, ugye ez egy 20 helyes zuhanás, de nem véletlenül, hogy egy háborús övezetben, gázai övezetben zajló harcok hatására nem lehet itt jó eredményt elérni ezen a listán, úgyhogy ezért is történhetett ez. Annak meg örülünk, hogy mi javítottunk, és ez a 32. hely azért nem annyira rossz.
Aztán van-e még Budapesttel kapcsolatos információ? Én úgy láttam, hogy még... Jaj, azt megbeszéltétek a turizmust, igen.
Igen.
Hát a Ferihegyi káosz, ugye, a következő témára egy kicsit így előre vetítve, ugye, hogy mi volt pénteken. Hát sok minden történik, és sajnos ugye az utazásokat most az ág is húzza a repülővel utazóknak a bőröngyeit. Mert hogy sok minden volt,
nem csak
ugye...
a turista.
Nem csak a turista áradat, meg a légiforgalmi irányítás, meg a földi kiszolgáló személyzettel kapcsolatos problémák, illetve, hogy ha késik egy járat, és nincsen slot, meg nincsen személyzet, meg minden, akkor mit lehet csinálni, hanem ugye ez az informatikai hiba is káoszt csinált a Ferihegyen. A repülőtéren nem működtek a podgyász felvevő rendszer, nem működött, és egyelőre nagyobb tömeg gyűlt fel, nem tudták leadni a bőröngyeiket. A beszámolók szerint a tömeg és az emberek a bejárati ajtókban álltak már a melegben, manuálisan próbálták megoldani ezt az informatikai problémát, egyesével kézzel írták fel a bőröndöket és vitték a gépekhez. Fú, ilyenkor az embernek...
Hát a becsakolás, és hát a Ryanair appomon jött üzenet, hogy foglalni sem tudsz most az appon, de becsekolni se. Tehát azt is csak ott a helyszínen a reptéren lehetett megtenni. Hát most képzeld, micsoda plusz tömeg, hát teljesen rászoktunk az online checkingre.
Igen.
Úgyhogy volt ott terhelés bőven.
Na, hogy ez pontosan mi volt, és hogy egyáltalán hogy lehet kivédeni esetleg, ha ki lehet a jövőben ezeket, illetve hogy kit érint, és hogy milyen következményei lesznek, erről fogunk majd beszélgetni a következő blogban. Addig is jöjjön egy kis muzsika, aztán utána folytatjuk Kovács Zoltán kiberbiztonsági szakértővel.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Hát az biztos, hogy kockázat, mert amikor az ember frissít, vagy be van neki rakva automatikusan, hogy frissítsen, és szépen a 38 fokban hátradől egy üveg hideg sörrel, hogy így minden rendben lesz, na akkor jön egy világszerte kb. 8,5, de egyes becslések szerint akár 11 millió Microsoft eszközt kék halálra ítélő frissítési hiba. Ettől szerintem azért nem csak a pumpája ment fel mindenkinek, aki IT-s egy bizonyos cégnél, vagy pedig egyszer szolgáltatni próbál, hanem konkrétan anyagi kára is keletkezett belőle. Na most Kovács Zoltán kiberbiztonsági szakértővel beszéljük meg azt, hogy mi történt, és hogy mi lehet a
igen,
következménye.
Mi volt ez pontosan, ugye, mert
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Mert ugye itt két céget is emlegetnek, a Microsoftot és a CrowdStrike-ot, hogy ők hogy függenek össze, és mi történt, mi volt itt a valódi probléma?
Hát ugye a CrowdStrike az egy alapvetően kiberbiztonsági foglalkozó cég, és kifejezetten most a végpontvédelmi megoldása volt ebben a főszereplő. A Microsoft pedig úgy érintett elsődlegesen, hogy a Microsoft operációs rendszer, a Windows operációs rendszereken futó változata ennek a végpontvédelmi rendszernek okozott problémát. Ez azért érdekes csak, mert más platformokra is létezik ennek a végpontvédelmi megoldásnak. Klasszikusan régen úgy hívtuk, ugye, hogy vírusírtó, de azért sokkal több a funkciója már ennek a képességei ezeknek, ezért nem használjuk ezt a kifejezést, hanem végpontvédelmi megoldásnak hívjuk. Van más operációs rendszerekre is, de ez a frissítés most a Windows-okat érintette, és így elsődlegesen így érinti a Microsoftot. Másodlagosan pedig úgy, hogy úgy tudjuk, hogy maga a Microsoft infrastruktúrában, tehát a felhős kiszolgáló infrastruktúrában is okozott némi leállást.
Aki az Azure-t használja, ugye azoknál volt ilyen így probléma.
Van. Így van.
Most már ugye mindenféle fixel kijöttek, a legvadabbak közül az egyik az, amit a Southwest Airlines csinált, hogy ők aztán mindent legyarultak, és Windows 3.1 rendszerrel mentették meg a mentetőt. Ilyen is van, de hát nyilván ugye nem ez a lenne a cél, hanem az, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő. Na most rengeteg mindent lehetett erről olvasni, például azt, hogy hát ez nem az első olyan eset, amikor egy ilyen frissítés ekkora problémát okoz, és hogy érdekes módon a CrowdStrike-nak az egyik vezető tisztviselője pont annál a cégnél van, ahol aki a korábbi cégénél ugyanígy előfordult egy ilyen eset, amikor a frissítést úgy adják ki, hogy az nincs teljesen leellenőrizve.
Igen, és egyébként még egyel visszább lépnék, tehát hogy ez a probléma azért is okozott nagyobb galibát, mint egy normál, úgymond idézőben frissítésből történő probléma. Egyfelől, amit már említettetek, hogy itt nem nagyon volt lehetőség arra, hogy elhalasszuk, tehát itt nem mi mondjuk meg ilyenkor, hogy ez történjen, vagy ne történjen, ez tényleg beavatkozás nélkül történik. Másfelől ugye és valószínűleg azért dolgoznak még sokan most is kollégák a probléma elhelyítésen, azért jöhetett egy ilyen drasztikus lépés, amit az előbb említettél, vagy megoldási opció, mert hogy azon túl, hogy tehát a megoldás része az, hogy oda kell menni a gépekhez sajnos, és újra kell őket indítani kézzel, és úgy ott adott gépeknél per gép kell meglépni bizonyos lépéseket, és ez azért nagyon meglassítja a tömeges helyreállítási folyamatot. Ráadásul szükség van ilyenkor egy kulcsa, általában, ugye vállalati környezetben a Microsoft Windows-okon a BitLocker nevű lemezt, vagy disktípusító úgy alapból be van kapcsolva. Na most kell minden egyes géphez ez a kulcs. Most képzeljük el, hogy van egy hotel, amiben az összes szobában elromlott a riasztó, egyesével kell oda menni, kikapcsolni, de ez mindegyikhez kell egy kulcs, ami a recepciós szoba mögött van egy szépben, de sajnos abban a szobában is ez a riasztó, ugyanaz a riasztó nem feltétlenül alkalmas minket beengedni. Tehát, hogy ez egy kicsit így megnehezítette a helyzetet. És egyébként meg a láttunk azért frissítéssel megérkezett problémát már, csak nem ilyen jellegű. A SolarWinds-re talán emlékeztek, szerintem beszélgettünk mi is így együtt 2020 decemberében. Csak akkor ugye az nem egy hibából fakadt, hanem egy szándékos ugye kibertámadás.
Ott meg volt bincsizve a frissítés, ugye, és azt letöltötték a rendszerek, és így aztán be tudtak jutni azokba a rendszerekbe, igen, azok, akik ezt megcsinálták, tehát szándékos károkozás volt. Itt pedig egy hibás frissítés volt. Most megvan, közben megtaláltam, hogy a McAfee-nél volt ugye ez az eset, ami hasonló jellegű, mert egy vírus írtó, mondjuk ugye a McAfee, akkor a George Kurtz volt a vezető technológiai, a technológiai vezetője a McAfee, ő most a CrowdStrike-nak a vezérigazgatója. Úgyhogy ez George Kurtz nem vett túl jó fényt.
Erős pek faktort is látok én ebben. Igen. Azt látni, hogy nagyon-nagyon sok frissítés kiment mindkét szoftvergyártó cégtől. És azért is voltak is csúnya esetek, mint látjuk, két-három, sőt, ennél a cégnél is volt már egy kisebb ilyen jellegű eset. De azért és nem védeni akarok, nem akarok se támadni, se védeni senkit, de azt azért lehet látni, én fejlesztőként 15 évig fejlesztő voltam, hogy nagyon sok mindenre kell figyelni, és egy ilyen rendszer esetében meg különösen, és nagyon komplex dolgokról beszélünk, és hát egy megfelelően kialakult tesztkörnyezetet használnak, sőt, egy egész tesztelési mátrixot, tehát különböző verziójú gépeken tesztelik az ilyen update-eket, mielőtt kimenne, de szemlátomás mégis valahol hiba csúszhatott a rendszerbe. Azt gondolom, hogy ebből azért sokan fognak tanulni, nem csak akik most áldozatként átélik cégek, hanem nyilván azok a cégek is, akik ilyen termékekkel foglalkoznak, tehát nem csak a CrowdStrike, mindenki más, azt gondolom, hogy át fogja nézni ezt a tesztelési metódust.
Nagyon szalad az időnk. Milyen praktikus tanácsot tudunk adni egyéni felhasználóknak, aki mondjuk nem vett észre semmit a gépén, de mondjuk ott villog már a következő frissítésre utaló felszólítás, merjen frissíteni, ne merjen, ez annyira a CrowdStrike-hoz kötött, hogyha nekem nincs ilyenem, akkor nem kell félnem, vagy azért most hagyjak ki egyet-kettőt Windowsosként, hogyan közelítsünk ez a
problémáshoz? Meg azt mondták, hogy a Windows 10-eseket érinti inkább az a szitu.
Én azt mondom, hogy semmiképp sem, tehát az nem jó irány, hogyha elkezdjük elkerülni a frissítéseket, és mint ahogy, de ahogy mondtam, említettem is, egy végpontvédelmi megoldást nem is mi döntjük el. Ez emiatt nem, szerintem nem itt kell változást várnunk, hanem egyfelől, ahogy mondtam, még szigorúbb tesztelési eljárások. Másfelől azok a cégek, amelyek most átélik ezt a haváriát, ott szerintem a különböző ilyen katasztrófa elhárítási tervek, illetve a processzek, folyamatok lesznek átgondolva, hogy hogyan lehet egy ilyet lekezelni minél gyorsabban, mert szerintem még nem csak, hogy ma, de még a héten is sok helyen ezen fognak izzadni, hogy ezt megoldják, hogy szerintem a továbbra is a frissítések fontosak, szükségesek, nem szabad úgymond a bizalmat ebben elvesztenünk, de tény, hogy mind a gyártó oldaláról, mind az ügyfél oldalon ez változásokat fog indukálni.
Uh-huh. Jó, hát meglátjuk még milyen...
Nem mondtam semmit, tudom.
Inkább azt, Zoli, még egy dolgot a legvégére, hogy ha tényleg manuálisan kell mindent megcsinálni végig, akkor ez azt jelenti, hogy ez még jó pár napig el fog tartani, amíg flow lesz.
Így van. És az a kulcsos, azért mondtam ezt a kulcsos analógiát, mert tényleg ilyen kollégáktól lehetett olvasni már pénteken, itt-ott, ilyen Redditen, X-en, Twitteren, itt-ott, hogy hát igen, hát megyünk ki a végpontokhoz, és hát kéri a BitLocker jelszót, amit mi egy másik gépen tárolunk, ami szintén BitLocker-re van védve, illetve CrowdStrike-kal, úgyhogy fun times. Tehát, hogy igen, ez most egy húzós, hosszú hétvége lesz, ami lehet két hétig tart egy nagy cégnél.
Oké, hát remélem, hogy azért megoldódik ez a dolog.
Csak a jó dolgokról beszéljünk, tudod.
Igen. Remélem, hogy nem kell még egyszer beszélnünk a következő napokban ebben a témában, és egyelőre úgy tűnik, hogy sikerül legalábbis ezt mitigálni rendesen, ezt csillapítani, ezt a problémát. Mindenesetre köszönjük, hogy elmondtad, hogy mi volt a háttere.
Igazán is mit.
Köszönjük, szép napot. Szia. Kovács Zoltán kiberbiztonsági szakértővel néztünk a múlt hét végi óriási világszerte tapasztalható informatikai probléma mögé.
Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Na hát, hogy Endre korábban is elmondta, hogy nem fogunk unatkozni a héten, az igaz a makrogazdasági adatokra is, Európából, USA-ból is jönnek, de azt gondolom, hogy nálunk a fókuszban az MNB ülése, kamatdöntő ülése van, hogy itt mi a várakozás, mire lehet számítani, ezt is megbeszéljük. Tardos Gergellyel, az OTP elemzési központ vezetőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Akkor kezdjük a hazaival. Mire számítunk most, hogy egy kicsit a nyugvópontra került a forint, az infláció legutóbbi számai is egész jól alakultak?
Hát mi a utolsó kamatdöntés után azt írtuk, hogy legvalószínűbb az, hogy lesz még idén két vágás szeptemberben, aha, meg decemberben, de hogy azért ez a júliusi dolog, ez még nincs teljesen lezárva, mert egy kicsit ugye az volt, tehát ha felidézzük az előző hónapot, akkor az volt, hogy ilyen 25 és 50 között hezitált a piac, ugye az árfolyam gyenge volt, és igazából az MNB óvatos volt, és 25-öt vágott, tehát így ott kicsit úgy is érezhetjük, hogy benne maradt egy 25 bázispontos kamatvágás az MNB-ben, és hát azóta, hogyha megnézzük, hogy mi történt, ugye a külső környezet is inkább kedvezően alakult, tovább jöttek ezek a vegyes, de a korábbi időszaknál lényegesen gyengébb adatok az USA-ból, és erősödtek ugye az amerikai kamatcsökkentési várakozások, gyengült a dollár, ilyen jó pár 4-5 hónapos mélypontra estek be az európai meg az amerikai hozamok, és igazából a hazai hozamok is elég jól lejöttek, tehát hogy ugye ilyen korábban inkább ez az ilyen 6-8-7 körül, most meg mondjuk ilyen 6-5 körül van a magyar 10 éves hozamszint. Viszonylag jó volt a hazai inflációs adat, ugye közben, ha nem is, tehát mondjuk a tankönyvi példáknak nem az első oldalán szerepel az a költségvetési kiigazítás, amit láthattunk, de mégiscsak mondjuk az idei deficit célt azt elérhetőbbé tette. Emellett kijött egy magyar erős folyómérleg többletadat, és igazából ugye jó lett az inflációs adat, és gyengék a növekedési adatok, tehát minden abba az irányba tolta a dolgot, hogy ha jól jön ki a lépés, lehet vágni. A forint is lejött 3,90-ig, és ugye Virág Barnabással is mondta, hogy azért ez a júliusi kamatcsökkentés nyitott kérdés, amit lényegében úgy értelmezhetünk, hogy így vegyétek észre, hogy lehet még egyet vágni, úgyhogy igazából már az elemzői konszenzus, a piac is beáraszta, úgyhogy nagy meglepetés lenne szerintem, hogyha ha az MNB nem szállítaná le ezt a kamatcsökkentést. És igazából így a jövő tekintve, ugye az év végéig láthatunk egyértelműen előre, még lehet egy jó esetben két kamatvágás, ez a szeptember-december, amikor inflációs riport jön. És aztán hát a jövő év meg egy óriási kérdőjel, ugye lesz új jegybankelnök, van egy amerikai választás, igazából a hazai inflációban papírforma szerint le kéne jönnünk, de mindenki nagyon tart a jövő évtől, mert nagyon erős bérdinamika, erre vonatkozóan is kapunk a héten adatot, de tehát ez a nagyon erős bérdinamika, ez a szolgáltatás inflációt, és ezen keresztül az egész inflációt azt emelheti, tehát, és azt tudjuk, hogy ugyanaz infláció az elmúlt hónapokban alacsonyabb lett, mint amit vártunk, de ugye ennek a szerkezet elég kedvezőtlen, tehát ha megnézzük a monetáris politika szempontjából fontosabb termékköröket, leginkább a szolgáltatásokat, de az árucikkek inflációja is azért magasabb annál, mint ami tartósan konzisztens lehet a céllal. Úgyhogy azért a jövő év, ott még van egy csomó kérdőjel, mindenesetre most kedden azt gondolom, hogy szerintem abból kell kiindulni, hogy lesz egy 25 pontos kamatvágás.
A 25 pontos, igen, még ezt akartam kérdezni, hogy most nincs az asztalon az 50, ugye a múltkoriban az ott volt, és kicsit olyan meglepetésszerű volt, vagy nem volt meglepetésszerű, de a 25 lett a döntés, most csak ez van árazva.
Hát igen, igen. Tehát,
az hogy az azért erős lenne. Hogy
50 erős lenne. Tehát hogy szerintem ez a 25-0, tehát hogyha ha ezek után nem vág az MNB, akkor azzal, tehát, hogy úgy kicsit furcsa is lenne. Esetleg el lehetne adni egy ilyen héja sztorinak, de szerintem a 25 az benne van, az 50 azért az meglepetés lenne, és nem is nagyon látom ennek racionalitását.
Világos.
Oké, ezen kívül...
Időrendben, ha haladunk.
Jó, menjünk időrendben, oké.
Akkor a hét közepére érkezve, ugye eurozónás adatok jönnek, fogyasztói bizalom, feldolgozóipari BMI, szolgáltató szektor béli BMI, beszerzési menedzserindex. Mire számítunk, milyen az európai gazdaság, milyen bőrben van?
Hát ez a nem túl jó bőrben, tehát ugye ez a kilábalásnak hívjuk ezt a dolgot, ugye bekapta az európai gazdaság az energiakrízist, az inflációs sokkot, meg a kamatsokkot, és akkor igazából hát ugye teljesen megállt a növekedés lényegében ilyen 5-6 negyed évig. Talán azt értékelhetjük pozitívnak, hogy ugye nem esett recesszióba, és aztán elindult egy kilábalási folyamat, amit ugye elsősorban az vezérel, hogy az infláció lejött, és a foglalkoztatottság magas, és emellett viszonylag magasabb bérdinamika, így a reálbérek gyorsan nőnek, és hogy a fogyasztói bizalom az azért erősödget, és most is erre számítunk, illetve hát, hogy ugye az első negyed évben már volt egy érzékelhető 0,3-as növekedés, ami nem tűnik soknak, de évesítve az 1-2, az már közel van egyébként az európai gazdaság hosszú távú teljesítményhez, tehát az egy viszonylag, tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen normálisnak induló negyed év volt, és igazából ami miatt ezek az adatok fontosak, az, hogy folytatódik ez a kilábalás, ugye igazából nagyjából a piaci várakozás az, hogy ilyen 0,3-0,4-es negyedévenkénti növekedéssel, ugye ez a negyed év per negyed év fokozatosan felpörög az európai növekedés az év per év valahol ilyen 1,5% környékére, és nyilván ezek az adatok ezt erősíthetik meg, azt azért érdemes hozzátenni, hogy a növekedési kép azért korán sem annyira egyértelmű, elég sok a bizonytalan adat, és igazából ugye a külső környezet az egyáltalán nem támogatja ezt az európai kilábalást, azért a bizalmi mutatók sem arról árulkodnak, hogy egy kirobbanó bőrben lenne az európai gazdaság, tehát amit látunk, az egy ilyen törékeny, lassú kilábalási folyamat. Úgyhogy igazából szerintem ezzel tudjuk összefoglalni, és az a kérdés, hogy ebbe a minkába illeszkedik-e ez a héten kijövő adattömeg, mert hogy igazából arra számítunk, hogy azért ezek a bizalmi mutatók meg a BMI-k egy kicsit mindegyik feljebb baraszol, és hogyha ez megtörténik, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, ez az ilyen lassú növekedés sinem van. Nagyon erős adatok azok meglepőek lennének, az benne van a pakliban, hogy gyengébbek legyenek, mert én azt gondolom, hogy inkább ettől félnék.
Uh-huh. És akkor a hétvége fele jönnek erős amerikai adatok, ugye a GDP meg a fogyasztási kiadások magárindexe, ez a PCE, amit most nagyon néz a Fed, úgyhogy ezek izgalmas adatközlések lesznek itt. Mire vártok, vagy mire számítotok?
Hát ugye az amerikai GDP az mindig úgy fontosságú adat, tehát hogyha és ugye itt nincs is, hogy is mondjam, ilyen, tehát nagyon sok adat jön ki az USA-ról, viszonylag jól be lehet lőni, hogy mi történik, de azért időről időre az amerikai gazdaság komoly meglepetést tud szállítani itt a GDP adattal. Ugye itt a nagy kép az növekedési szempontból pont az ellenkezője az európainak, tehát igazából az történt, hogy inflációsok, energiasok ide vagy oda, ugye az amerikai gazdaság az európaival szemben nem lelassult, hanem felpörgött a tavalyi évben. Ugye ez volt a tavalyi évnek az óriási meglepetése, hogy nagyon jól ment az amerikai gazdaság. Emögött a jó teljesítmény mögött volt sok átmeneti tényező, tehát elsősorban az, hogy a költségvetés hiánya az megnőtt tavaly, tehát érte az amerikai gazdaságot egy komoly, hát így hívjuk ezt, hogy fiskális impulzus, meg volt még a háztartásoknak mindenféle járvány alatti megtakarítása, illetve azt tudjuk, hogy a hiteleket tehát ugye elég sokat fixáltak, ezért a monetáris politikának a szigora az kevésbé meg lassabban hat az amerikai gazdaságra, és ezek a hatások kezdenek kimenni. Ha felidézzük, igazából ez egy ilyen egy-két hónapja kezdődött, tehát ilyen április végétől jött az, hogy az amerikai gazdaságról már nem egyértelműen erős, meg egyértelműen inflációs adatok érkeztek, hanem olyanok, amelyek abba az irányba mutattak, hogy elkezdett lassulni az amerikai gazdaság, hogy így mondom, hogy a papírforma szerinti lassulás elindulhatott, és hát igazából ilyen szempontból érdemes nézni, de azért van most is egy kettőség, tehát a múlt héten például a hét második felében az ipari termelés, a kiskereskedelmi adat, hogy a lakáspiaci adatok megint erősek lettek, és egyébként az Atlanta Fednek ez a GDP ténybecslése, a GDP Now modell, az most azt mutatja, hogy a második negyedében az előző negyedévi 1-4 után 2 hét lehetett az évesített negyedévben negyedévi növekedés ütem, ami egyébként historikus összehetésben az egy kifejezetten, vagy így mondom, inkább magas szám. Uh-huh. A piac ennél kevesebbet, ilyen 1-8 körüli értéket vár, nyilván, hogyha ennél a mondjuk az 1-8-nál egy érdemben magasabb számot látunk, akkor ezeket az időközben a lassulás alapján felépült kamatcsökkentési várakozásokat megingathatja. Tehát ugye az elmúlt pár hónap arról szólt, hogy 0-1 helyett ismét beárazott a piac idénre 3 kamatcsökkentést az USA-ra, és ez gyengítette a dollárt, illetve lehozta a hosszú hozamokat. Ennek azért az áldásos hatásait az itthoni piacokon is érezhettük, és igazából egy nagyon erős GDP adat ebben okozhat egy korrekciót, és ugye ez a fogyasztási kiadások magárindexe, itt igazából ez a Fed kedvenc inflációs mutatója, ennek több oka van, tehát a teljes CPI-hez képest ami alapvetően a városi árszintet méri, ez a teljes országét méri, gyakrabban súlyozzák újra, és igazából lakhatásnak kisebb súlya van benne, és hogy a Fed azt gondolja, hogy emiatt, tehát, vagy így mondom, hogy a Fed számára ez egy fontosabb mutató, mert ugye az egész ország szempontjából releváns árnyomást jobban mutatja. Itt igazából az a várakozás, hogy a hó per hó érték az alacsony lesz 0-1, de hogy itt szépen lassan, vagy tehát, hogy az előzőhöz képest lesz benne egy kis emelkedés. Azt gondolom, hogy erre az adatra is mindenképpen érdemes figyelni, ez is meg tudja mozgatni rendesen a kötvény meg a devizapiacot.
Oké, fogunk, és ezek szerint akkor majdnem minden napra jut valami izgalmasabb, nagyobb adat. Köszönjük szépen az útmutatást, figyelünk, jó munkát, szép napot neked.
Szép hetet mindenkinek.
Szia.
Hello, sziasztok.
Tardos Gergellyel, az OTP Elemzési Központ vezetőjével néztük át a várható heti makroadatokat.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Árulkodik a hallgató.
Na tessék!
Azt írja Endre, hadd árulkodjak. A Balázsék nagyon sokszor lenyomták a Vedrém című számot.
Hát tetszik nekik, ez van.
Igen. Aztán, ja és előtte még panaszkodik, hogy hát minek a Windows, amikor tök jó volt a DOS. Hát azért lehet, hogy azt...
Hát, bár... azért megkérdezném a hallgatók közül, hogy például egy command promptba hányszor lépnek be mostanában.
Igen, pedig
még akkor
lehet,
is, hogyha, persze,
lehet DOS parancsokat osztogatni, hát még
sok,
mindig a
sok
Windows 11
mindenhez kell is van, egyébként, hogyha egy kicsit bingizni akarod a gépet. Ugye, de vannak a Windows Shell-nek egy még profi verziója is, de mindegy, szóval,
mikor
hogy
mikor írtak utoljára AutoExec.bat köteget, parancs fájlt. Igen, szóval igen, azért voltak ott izgalmas dolgok. Azt mondja, hogy kaptam ma mailen, laikusként nem tudom megíteni, hogy valós vagy kamu, és éppen az adataimat akarják így megszerezni. Mit mondok, kurutok? Hogy döntsek? Zárójel, még a többi X millió mi alapján döntsön, Microsoft jó biztonsági riasztás, beérkező levelek. Hú, hát ez itt egy ilyen
egy mi ilyen van benne? Nézzük szolgála. Csak meg, hogy biztonsági riasztás úgy tűnik, hogy hozzáfért a Microsoft fiókjához, ilyen, hát...
És akkor itt az e-mail cím, ilyen esetben biztonsági...
Ezt így bemásolva nem tudjuk megállapítani, igen. Mert ugye most már egy csomó mindent lehet maszkolni, e-mail címeket is, stb. Szerintem nem...
Egyébként személyazonosság alatt sokszor, vagy azonosítás alatt nem feltétlenül ilyen hát személyes adatokat, hanem akár egy másik jelszót, egy másodlagos azonosítást értenek a...
Drága kedves szépen. Hallgató, először is érdemes megnézni, hogy ezt az e-mail címet valaki valami ilyen adatbázisban meg lehet-e találni, vannak erre megfelelő keresők, és akkor szerintem csinálunk majd egy műsort erről, mert úgy látszik, hogy mindig vissza kell menni az 1.0-ra, de fontos is a személyes biztonság, meg van erre egy rovatunk is. Én azt ajánlom, hogy lépjen be a fiókjába, nézze meg, változtasson jelszót, használjon egy jelszót, külön jelszót mindenhez, jelszókezelő program, több faktoros autentikáció, stb. Ezek a minimum intézkedések, amik ma kellenek ehhez. Tehát ne ugyanazt a jelszót használjuk mindenhova, például és stb. Ne mentsük el ezeket a jelszavakat a böngészőbe például, ez nem annyira jó megoldás, és még lehetne sorolni.
Igen, javítom magamat, mert rám szólt a hallgató, hogy az elejét kihagytam az üzenetnek, azt írta, hogy annak kell számítógépekkel foglalkozni, akinek ez a szakmája. Nem véletlen, hogy nem mindenki épít házat orba szájba, csak az építészek. Az a baj, hogy ezt nem tudjuk megúszni, hogy mindenki. Tehát,
most már mindenkinek az a szakmája.
Mindenkinek az a szakmája, tehát mindenkinek kell valamilyen szinten a számítógéppel
megjött
foglalkozni.
Megjött a Schmidt, Andi.
Megjött.
Teljesen kész van. Kint voltál a 40 fokba?
Igen, és már
nincsen 40 fok. Ja.
És már jól lakott.
Szerintem lenyomta a kiflit.
Ugye?
Lenyomta, kisimult a feje.
Kisimult a feje.
A parizerrel és a kávéval.
Utolsó kis falacsán.
Nem szeretem ezt a boltot itt szembe.
Mert?
Nincsenek jó tejek. Mindig, főleg hétfőn. Tök üres.
Elfogynak a jó tejek.
De ilyenkor? Reggel?
Van ez ilyen. Van ez így.
Nem baj, most másfajtát.
Hát akkor a jó reggeli után jönnek a jó hírek, és akkor utána jövünk vissza, mi Ausztriával, az AI technológiai vezető országai közé betüremkedett Ausztria is. Adóvilág rovatunkban most ezt a sort nézzük végig. Gerendi Zoltán és Feledi Botont fognak Ausztriáról beszélni nekünk.